Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok békességet. Csak ő az én erős várom, szabadítóm, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, telve van hálaadással a lelkünk, Urunk, azért, hogy adventben élhetünk, és hogy az advent csöndjében, Urunk, várakozhatunk a Te érkezésedre, a Te jöveteledre. Urunk, oly sokszor átélhettük már az érkezésedet, amikor letörölted a szemünkről a könnyeket, amikor a gond kapui maguktól kitárultak, mert Te megnyitottad azokat, oly sokszor éltük át, hogy a nehézségeket Te könnyűvé tetted, s életünknek a szívünkben és elménkben érzett keserűségét pedig Te magad váltottad fel és édesítetted meg azt. Úrunk, hányszor voltunk erőtelenek és gyöngék, és Te erőt adtál belénk, amikor Te benned bíztunk és a Te jöveteledre vártunk. Szenteld meg, Urunk, a mi adventünket, a mi gyarló emberi várakozásunkat, s kérünk Téged, hogy a mi elménket és minden gondolatunkat irányítsd abba az irányba, Te feléd, Urunk, hogy jól tudjunk készülni, várakozni, és hogy valóban úgy tudjuk várni a karácsony ünnepét itt a földön, mint ahogyan majd várhatjuk Krisztusnak második eljövetelét itt a földön és a mi szíveinkbe. Kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk igéd és szent lelkednek ereje által. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által tedd élővé és hatóvá a Te igédet, hogy úgy szólíthasson meg bennünket, ahogyan régen Te is szólhatott, annak idején a Filippi beli gyülekezethez. Köszönjük, édesatyánk, hogy Te úton vagy, mindig azok felé vagy úton, akik Téged várnak, és oly sokszor vagy úton azok felé is, akik nem gondolnak veled, de meg akarod ismertetni önmagadat ővelük. Urunk, Te magad vagy a szeretet, aki önmagadat akarod ajándékozni ebben az órában is, mindnyájunk számára. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy meg tudjunk nyílni, és betöltekezve Te vele tudjunk majd tovább menni adventi útunkon. Szólj hát hozzánk, Urunk, mert szomjozzuk a Te szavadat, mert út, igazság és élet számunkra az Úr Jézus által. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének harmadik részében, az első 14 versében. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is, mondja Pál. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül. Törvény szempontjából, farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézusnak, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől, a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadja, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Kedves szeretett testvérek, az emberi természetnek van egy nagyon fajsúlyos tulajdonsága, az, hogy az ember szeret sok mindenhez ragaszkodni. Ragaszkodunk hozzá, mert megszoktuk. Ragaszkodunk hozzá, mert a miénk. Ragaszkodunk hozzá, mert kaptuk. Ragaszkodom hozzá. És aztán, ahogyan telnek az évek fölöttünk, egyre több mindenhez ragaszkodunk, egyre több mindennel van telve az otthonunk, egyre több mindent őrzünk a gondolatainkba, egyre inkább telt házzal üzemel a lelkünk, az idegrendszerünk, az egész szervezetünk, mert az ember a nagy ragaszkodása közben elfeledkezik arról, hogy néha rendet is kéne rakni, ott legbelül is a belső hajlékban. Néha bizonyos dolgokat tudni kéne elengedni, útjára bocsájtani, megszakítani vele a közösséget. És aztán ez az, amire minket az Úr Jézus tanítani akar, mert hogy Istennek minden igéje azért szólít meg bennünket, és mindennel az a célja, hogy tanítson bennünket. És de jó lenne, hogyha szeretnénk és akarnánk tanulni, mégpedig a legnagyobbtól az Úr Jézustól. Pál apostol életének nagy váltását állítja a Filippi-beli gyülekezet elé, és azzal a bevezetéssel szólítja meg őket, hogy egyébként pedig testvéreim. Tehát beszélget velük, bár írott formában, levélben, de úgy folytatólagosan ismét a szívükre helyezi, egyébként testvéreim, örüljetek. Pál nem győzi mondani a gyülekezeteknek, nem győzi felhívni a figyelmét az embereknek arra, hogy örüljetek, mégpedig az Úrban. Pál nagyon gyakran megnevezi ezzel kapcsolatban az öröm forrását, hogy ez az Úrból fakad. Legyünk őszintén, kedves testvérek, hogy a földi boldogságot mindig megpróbálja beárnyékolni valami, hol betegség, szenvedés, nélkülözés, tragédia, gyász. Mindig vannak gondok, mindig vannak mélyrepülések, mindig meginog az ember talpa alatt a föld, amiről azt hittük, hogy biztosan állunk rajta, hogy ez egy szilárd alap. És kedves testvérek, hogyha csak érzelmek alapján és a körülményekre való tekintettel élnénk az életünket, akkor bizony nagyon sok gyógyszerhez kéne nyúlnunk, és nagyon sok mindenre rá kényszerülnénk, mert Isten nem így teremtette meg az embert. Az ember idegrendszere és az egész szervezetünk arra lett felkészítve, hogy szeretetben, Istennel való közösségben legyünk, együtt legyünk Istennel, aki az ember biztonsága. Van-e nagyobb biztonság a teremtménynek, mint hogy a teremtőjével közösségben lehet? Úgy gondolom, hogy nem. Olyan egy kisgyermek számára a legnagyobb biztonság, hogy a családban nőhet fel, a szerettei körében, hogy kedves testvérek, ugyanúgy a teremtménynek, az embernek nem lehet máshol kibontakozási lehetősége, mint az Istennel való, az ő teremtőjével való szoros közösségben, életközösségben. Pál apostol nagyon sokszor nevezi meg ezt a közösséget, en Christo, Krisztusban, Krisztusban. Az egyik ige hirdető egyszer azt mondta, nagyon egyszerű példával élve, hogy Isten minden teremtményének megvan a maga közege, amiben életképessé válik. A madárnak ez a levegőege, mert szárnyakat kapott, a madár a levegőben. Ott érzi jól magát, ahol szárnyalhat és repülhet. A halnak? Hát a vízben, ott van a közege, ahol úszhat, ahol szabad lehet. És az embernek mi a közege, amiben rátalálhat az élet igazi értelmére, céljára, örömére és boldogságára. Pál azt mondja, hogy en Christo, Krisztusban, az embernek ott van a lételeme, a létközege, az élő Krisztusban való közösségben. Na ez az a közösség, amely az öröm, a szeretet és a békesség forrása, vagyis bármilyen körülményünk legyen. Talán okunk lenne arra, hogy most is elsírjuk a bánatunkat. Talán van olyan fájdalom a lelkünkben, ami nem hagy még éjszaka sem nyugtot nekünk. Talán aggódunk valakiért, vagy talán megszomorodtunk valami fölött. És Pál azt mondja, hogy egyébként ismét mondom nektek, örüljetek. Tudjuk, hogy az öröm görög szava, a kegyelem görög szavával rokon, egytőből származnak, karis kara igék. Tehát nem örvendezhetek addig, amíg Isten kegyelmét meg nem kaptam, amíg nem vagyok kegyelembe. Pál apostol azért mondja, hogy neki lenne mivel dicsekednie. Neki nagyon sok olyan körülménye volt, ami miatt ő boldog lehetett volna, de farizeusként, elöljáróként mégsem volt igazán boldog. Amikor a Szentlélek egy lelki képet, fényképet készít Pál apostolról, az apostolok cselekedetei könyvében hallunk erről, hogy öldöklés vágyától lihegve igyekszik Damaszkuszba, ahogyan mondja is, hogy üldözte az Isten egyházát. Üldözte. Olyan életszakaszban volt, amikor a gondolata, ő meg volt róla győződve, hogy közel van Istenhez, de kiderült, hogy csak a gondolata is az ajka volt közel a ritushoz, a liturgiához, a vallási gyakorlatokhoz, de a szíve nem volt az élő Isten szeretetében. És kedves testvérek, ennél veszedelmesebb nincsen. Még a legkiválóbb ember is kész magából kifordulni, mint az egykori Saulus, ha nincs az ember Krisztusban. Van-e adventnek nagyobb kihívása, mint az, hogy az embert Krisztushoz vezesse, Krisztusba meggyökeresztesse, és Krisztusban megerősítse? És hogyha meg tudunk erősödni az élő Krisztusban, kedves testvérek, akkor erősödni fog az örömünk, nem az a bizonyos kacagás, amit az utcán lehet hallani, nem arról a felületes örömről van szó, ami ma van, egy óra múlva már könny, nem arról az örömről és boldogságról van szó, ami csupán érzelem, Pál egészen másról beszél, állapotról. Aki Krisztusban van, azt mondja egy másik helyen, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Nem a körülmények embere a krisztusi ember, nem az érzelem hullámvasútjára ült fel, és kiszolgáltatott, hogy vajon ma mit hoz nekem az élet, hanem nagyon jól tudja, hogy Krisztusban neki békessége van Istentől, Krisztusban neki öröme van. Gondoljunk bele, kedves testvérek, mennyi mindenen átvezetett már minnyájunkat az Úr. Ravatal mellett megállni nagyon fájdalmas. Talán az embernek a legfájóbb pontja az életében, mikor meg kell ott állni. Lelkészként is fájdalmas, mikor az ember megpróbál együtt érezni, látva a gyászt, az űrt, a fájdalmat. Soha nem felejtem el, ahol segédlelkész voltam helyű papiba. Az első évben bizony majdnem közel 50 elhunytat kellett teljesen egyedül eltemetnem, és ez egy nagy vízválasztó egy kezdő lelkész életében. Az első temetési alkalmam egy 34 esztendős asszonynak a temetése volt, aki áttétes rákos daganatban hunyt el, és három gyermek állt a ravatal mellett. És én megkérdeztem saját magamtól, hát kivel beszéljem ezt meg ott, Uram, én teljesen hasznavehetetlen vagyok, hiszen nekik az édesanyjukra lenne szükségük, Uram, mondd meg, hogy mit mondjak, add az én számra, töltsd bele a szívembe. És de fontos Krisztusba lenni, kedves testvérek, mert ha Krisztusban vagyunk, akkor lesz üzenetünk, Krisztusi. Ha Krisztusban vagyunk, akkor tudjuk adni azt, ami az övé. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a Szentlélek is az enyémből merít. Krisztusból szólja azokat a gyönyörű igéket, és vezéli az ember gondolatait. De nagy szükségünk lenne, hogy mindig Krisztusban tudjunk lenni. S ott a temetésen is az Úristen megértette velem, ezen az első alkalmon is, ami nagy vízválasztó volt az én életemben is. Mint mindig szokták mondani, az első alkalom az mindig nagy megmérettetés mindenben. Megértette velem, hogy csak akkor lehet szolgálni Krisztusi módon, ha ő benne, ő általa és ő belőle merít az ember. Egyébként sikertelen. Egyébként koppan a szó. Egyébként nem fog vigasztalódáshoz vezetni. És egyébként, ha hazamegyünk a temetőből, nem lesz ott az az öröm, ami a feltámadásnak, az újjáteremtésnek az öröme. Vagyis igenis, bármennyire furcsán hangzik, a halálban is öröm, az Isten öröme. A ravatal mellett is van Krisztusi öröm. Gondoljunk csak Lázár feltámasztására. Mária és Márta milyen nagy fájdalmon ment keresztül, hogy elveszítették az ő férfi testvérüket. Abban a korban nem volt szociális háló, nem voltak külön intézmények, hogy felkarolják az özvegyeket, az árvákat. A zsidó törvényrend szerint mindig a férfi családtagnak kellett gondoskodnia, ebben az esetben a testvérekről is. Ott maradnak pártfogó nélkül, férfi ember nélkül. S a testvérek megjegyzik nagy fájdalmukat, Uram, ha te itt lettél volna. Ez nem történik meg. Az Úr Jézus nem véletlenül késik, nem véletlen sohasem, ami történik velünk. Az Úr nagyon jól tudja, hogy mit miért enged meg. Mert neki ott Lázár sírjánál, amikor már negyednapos volt, amikor már nem volt emberi reménység, amikor már emberi erővel nem lehetett visszaforgatni a történéseket. Jézusnak akkor kellett ott megállnia és mondania, Lázár, jöjj ki! Egyébként mondhatták volna, hogy tetsz halott volt, valami csoda történt, de nem feltétlen Krisztushoz köthető, de itt ez félreérthetetlen. A nőtestvérek maguk mondják, hogy Uram, már szaga van, már negyednapos. Isten lehetősége, akkor lehetőség igazán, sajnos amikor a mi lehetőségeink a végéhez érnek. És Pál lehetősége is a végéhez közeledtek el a damaszkuszi úton. Ez a derék férfi, aki héber a héberek közül, Benyámin törzséből származik, farizeus, összeomlik, megvakul, és három napig nem eszik, nem iszik, bőjtöl, s nagyon fontos, imádkozik. Kedves testvérek, azt is mondhatnánk, hogy Saul egy igazi adventi élethelyzetbe kerül. Ereje végéhez ér, életének egy nagyon fontos szakasza lezárulóban van, azt is mondhatnánk, hogy vajudik. Mert valami új van születőben. Soha nem gondolunk bele abba, amikor próbatételben vagyunk és szenvedünk, hogy ez egyfajta lelki vajudás, mert Isten valami újat készít elő. De nagy áldás, amikor az ember a maga fájdalmas adventjében is mégis tud imádkozni, lehívni, elkérni azt, ami krisztusi, ahogyan Krisztus látja, ahogyan Krisztus tervezte el. De nagy dolog, mikor az ember bele tud simulni abba, ami krisztusi. Mária is ezt teszi a maga adventjébe. Uram, legyen a te beszédet szerint. Ennyi volt. Elengedte a maga vágyát, a maga akaratát, nem ragaszkodott mindenáron ahhoz, amit Mária szeretett volna, tisztes családot Józseffel, a korabeli normákat, törvényeket betartva, hanem azt mondta, hogy Uram, te mindenkinél hatalmasabb vagy. Eddig is te őriztél, te tartottál, vezéreltél. Hát kivel szállhatnék én szembe? Legyen a te beszéded szerint. Valahol Saul is ebbe kezd majd bele simulni Isten akaratába, nem könnyen, mert kedves testvérek, a régi beidegződések sokáig elkísérik az embert. A viselkedés kutatók azt mondják, hogy legalább fél év kell ahhoz, hogy valaki egy rossz szokásától meg tudjon szabadulni, s egy újat, egy jót tudjon meghonosítani a mindennapjaiba. Legalább fél év. S amikor megtér valaki is újjá születik, akkor is ott van az idegrendszerünkbe, a zsigereinkbe, az óembernek a rutinja. Mennyi türelem és kegyelem kell magunkhoz, egymáshoz, és az Úristent kérni, könyörögni szüntelenül, hogy győzze le azt, ami elmúlt, ami ó, és ő adjon életet annak, ami új, hogy növekedésnek induljon. Ezért mondja Pál apostol, hogyha valakinek lehetne dicsekedni, akkor nekem lehetne. Héber vagyok a héberek közül, Benyámin törzséből származom. Ez azt jelenti, hogy a zsidó törzsek köréből az arisztokráciát képviselő Benyámin törzséből származott. Tehát gyakorlatilag Pál római polgárjoggal is rendelkezve egyfajta arisztokratikus körből származott mindkét oldalról. Mond egy nagyon különleges dolgot, hogy a törvény szempontjából fedhetetlen. Nem azt mondja, hogy hibátlan, a törvény szempontjából. Tehát amikor a törvényt igyekezett betartani, és a törvény mérlegén ő rádöbbent arra, hogy megszegte, hibázott, azonnal igyekezett bemutatni áldozatot, hogy azt jóvá tegye. Tehát a hiba mellett mindig ott volt az áldozat, és így rendezve volt a bűn, tehát így volt ő fedhetetlen. És hát, kedves testvérek, ahogyan sorolja végig az ő életét, azt láthatjuk, hogy itt egy felépített, megépített, ószövetségi karrier volt az, amit Pálnak sikerült felépítenie. És azt mondja, hogy Krisztusért mindezt veszni hagytam. Tudjuk azt, hogy kapcsolatokat csak úgy lehet fenntartani, hogyha tápláljuk. Befejezte, nem táplálta tovább, elvágta a szálakat, és egy idő után nagyon jól tudta, hogy ezek a kapcsolatok el fognak halni, az ő ószövetségi nagy farizeusi karrierje is végéhez közeledik, és ez azt jelenti, hogy véget ér, elhal, megsemmisül az, amit ő eddig táplált, felépített, ami őt felemelte. És egy valakiért, azt mondja, hogy Krisztusért. Krisztusért mi mit hagytunk el, kedves testvérek? El szoktunk-e hagyni valamit, valakit Krisztusért? Meg szoktunk-e tenni ilyesmit? Annak idején nekem hosszú idei nagy lelkiismeret furdalást okozott, amikor gimnazistaként, akkor még nem volt Lévai gimnázium, elmentem Debrecenbe Miskolciként a református gimnáziumba, és itthon maradt a két idős beteg szülőm. Nagyon nehezen, nagyon sokat vívódtam magamba, hogy tudom én ezt megtenni. De Isten adott egy elhívó igét. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. És Isten megtanította arra, hogyha ő az első, akkor neki mindenre gondja lesz, és mindenre gondja volt, kedves testvérek. Merünk-e elengedni dolgokat, amik nem létszükségletek, vagy talán számunkra fontos, de az Isten ügyét hátráltatja, a készülődésünknek gátat szab és útban áll. Merünk-e elhagyni rossz szokásokat? Merjük-e elhagyni az óember beidegződéseit? Merjük-e elhagyni azt, ami úgyis elmúló, s megragadni azt, aki és ami örökre megmarad? Pál ezért mondja, hogy Áron is vegyétek meg az alkalmakat, ragadjátok meg, hogy minél inkább Krisztusba lehessetek, s minél többet tudjatok belőle meríteni, mert minden más el fog múlni. Hiába van otthonunk, hiába építettünk fel egy karriert, hiába van minden, kedves testvérek, és hiába gyűjtünk a gyermekeknek, unokáknak, most is sokan talán már meg is vették, vagy épp tervezgetik, hogy a napokba megveszik majd a családba az ajándékokat. Mi lelki emberekként mit veszünk, csak elmúlót? Óhatatlan, hogy ott van az ajándékok között. Hát látható testi világban élünk, de értsük jól. Van-e az elmúló között lelki ajándék is? Lelki, ami a lelkéhez fog szólni, ami a lelkét akarja építeni, vagy vigasztalni. Krisztusban elrejtett élete a miénk. Kérnünk kell az Urat, hogy adja meg ezt az ajándékot, mert Pál azt mondja, hogy ugyanazt írjam nektek, engem fáraszt, titeket viszont megerősít, óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Az ismétlés az az óvakodásnak szól, amit Pál apostol többször is említ. Óvakodjatok mitől? Attól, ami nem Krisztusból fakad, attól, ami nem lelki, hanem csak és kizárólag testi. Olyan tévtanítók jelentek meg a filippi gyülekezetbe is, aki kimondottan a körülmetélkedést, hogy így mondjam, üdvösség szerző feltételnek követeltek meg. Tehát itt az ószövetségi tanítás előrébb való lett, mint a Krisztushoz való hivogatás, hitáltal. És Pál apostol egy elég erős kifejezést használ, hogy óvakodjatok a kutyáktól. A zsidó emberek abban a korban a pogányokat, az Isten nélkül élő embereket nevezték kutyáknak, ugyanis a kutyákat tisztátalan állatnak tekintették a zsidóságban, ami azt jelentette, hogy általában a kutyát kóbor jószágnak tekintették, aki csatangolt, csavargott, de az emberhez mégis közeledett, mert tápláltatást remélt tőle, morzsákból, eldobott ételekből élt, és hát ezekhez hasonlítja Pál a tévtanítókat, mert csak a morzsákból élnek, csak a szertartása fontos, csak a külsőség a fontos, szép templomokba, gyönyörű papi liturgikus ruhákba, megtartani a törvényt, de sehol nincsenek otthon, egy gyülekezetben sem, pedig vendégek is lehettek volna, élő tagokká is válhattak volna. De hogyan lehetünk mi élő taggá a Krisztus egyházába? Ha megtaláljuk a helyünket, az életünket Krisztusban. Kedves testvérek, van egy hely, ami vár ránk, van egy lelki hely, mert az örök élet, az Isten országa is elsősorban egy lelki dimenzió itt a földi létben, másképp nem tudjuk megragadni, de valóságos, amit úgy ír le maga a Szentírás, hogy Isten megteremtette a látható és a nem látható világot. A mennyországot soha nem fogjuk megtalálni egy térképen sem. Az Isten országa jelen van. A tanítványok kérdezték, hogy hol van, kérdezték az Urat. Kutakodtak, hogy valami többet megtudjanak. És az Úr Jézus tanítja őket, hogy amikor az Isten szeretete és igéje van a ti szívetekbe, ott van az Isten országa, bennetek van az Isten országa, és rajtunk keresztül tud láthatóvá válni, ahogyan Pál apostolon keresztül is, aki Krisztusba elrejtett életté lett, láthatóvá vált Krisztus szenvedése, Krisztus feltámadása és az örök élet. Ezért mondja Pál, hogy nem minthogyha már elértem volna, de Isten elhívása a cél, és ezért mindazt, ami a hátam mögött van, elfelejtvén, neki feszülve, arra törekedve, hogy célba érjek, mindent megteszek Krisztus páratlan megismeréséért. Itt egy olyan csodálatos dologról beszél Pál, amikor Krisztus szenvedéséről és halálában való részesedésre gondol és erről ír, hogy a halál, a sátán, azzal, hogy az Úr Jézust nagypénteken megfeszítették a kereszten, úgy remélte, hogy teljes lett a diadala. Hát egy halottban nem hihetnek a tanítványok, egy halott már nem tud igét hirdetni, egy elhunyt személy már nem tud szolgálni. S a sátán azt tervezte el, hogy a halál köteleivel, azzal a hatalommal, ami a halálé, fogva fogja majd tartani a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És kedves testvérek, amikor eltemetik az Urat, a tanítványok ennek hisznek, amit látnak, a körülményeknek. Nem Krisztusban vannak még elrejtve, hanem a fájdalmakban, a gyászban, a csalódásban, a körülményekben van elrejtve az életük. És azt is mondja a hiszekedjünk, hogy szála alá poklokra, a legnagyobb mélységbe vettetett el minden ember bűne miatt. És mit hirdet Pál a pünkösdi prédikációjában? Az Atya nem engedte, hogy a halál bilincsei fogva tartsák az ő egyetlen egyét. Isten hatalma előhozta a halálból a juhok nagypásztorát. Pál ezért a hatalomért, ennek a hatalomnak a megtapasztalásáért, megismeréséért, átéléséért mindent elengedett. Mindent. Azt mondta, hogy ez mind szemét. Hát van nagyobb hatalom, mint ami az Urat a halálból előhozta? Nem létezik. Én ezt az Urat akarom megismerni. Én ebbe a Krisztusban akarok elrejtve maradni. Nekem ez a Krisztus kell, aki mindig öröm, a betegségben is, a gyászban is, a nélkülözésben is, a fájdalmak között is, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön. Én kívánom a kedves testvéreknek, hogy adventbe tudjunk elrejtőzni ebbe a csodálatos krisztusi hatalomba, tudjuk felismerni, megtapasztalni az Úr Jézus szabadító hatalmát, és kérjük, várjuk, használjuk az imádságot, mint harcos eszközt, amit az Isten a kezünkbe adott, hogy olyan karácsonyunk lehessen, ahol nem testi, elmúló kincsek vannak csupán. Nyilvánvaló, hogy annak is örülünk, arra is szükségünk van. De Isten ennél sokkal nagyobb ajándékot készített el mindnyájunknak Krisztusban. Vegyük ezt át. Készüljünk ennek a fogadására. Jézus Krisztus által. Amen. Mennyei édesatyánk, hálával van telve a mi szívünk, azért, hogy olyan erőt és hatalmat adtál Jézus Krisztusnak, hogy a halál kötelei sem tarthatták őt fogva. Urunk, minket rémiszt nálad nélkül a halál. Számunkra még egy éjszakai sötétség is rémisztő, hogyha egyedül kell benne lennünk gondjainkkal, fájdalmainkkal, tusáinkkal. Mennyei édesatyánk, milyen nagy a te szereteted, hogy te ezt a hatalmadat, nem magadnak tartod vissza, nem a menny kapuik mögött tartod, elzárva, hanem Jézus Krisztus által, a te szent lelkednek ereje által kiárasztod ezt a hatalmadat mindazokra, akik hitáltal kérik Krisztusban életüknek újjászületését, gondjaikban a te tanácsolásodat, fájdalmaiba, gyászukba a te vigaszodat. Úrunk, ez a drága hatalom az, amely erőt tud adni a gyöngének, amely le tudja törölni szemünkről a könnyeket, s Úrunk, ez a csodás hatalom az, amely a betegnek gyógyulást tud hozni, és Úrunk, mindenkinek, aki nagy fájdalmakat hordozi, szeretetlenségeket, Úrunk, te benned mégis új életet és örömöt kaphat. Köszönjük, Atyánk, hogy ezt a hatalmadat nekünk akarod ajándékozni, ennek megtapasztalását, hogy életünk részévé válhasson. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy szent lelkednek ereje által, rejtsd el életeinket Jézus Krisztusba. Engedd meg, hogy ő benne és ő általa újjá lehessen az életünk, és újjá lehessen az adventünk, hogy olyan adventben és karácsonyba élhessünk, Urunk, amely valóságos ajándék, mert ajándékká válhat, Urunk, általad, mert te tudod azzá tenni a szürke hétköznapokat, a naptári rendbe következő ünnepnapokat, te tudod bearanyozni, megáldani Jézus Krisztusban. Így szeretnénk könyörögni most is a betegekért, gyászolókért, nélkülözőkért, magányosokért, mindazokért, Urunk, akik nagy terhek között, akár anyagi vagy lelki terhek között vannak, és nem látják a kiutat. Légy azokkal, Urunk, akik csak az anyagi világba tudnak reménykedni, és csak annak önmagukat kiszolgáltatva várják helyzetük javulását. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy meg tudják tapasztalni, hogy te tudod jobbá tenni az életüket Jézus Krisztusban. Mennyei édesatyán, kérünk téged, hogy áld meg az adventi alkalmainkat, istentiszteleteket, csendességeket. Te tőled kérjük el az áldást, Urunk, a holnap estével kezdődő ökumenikus adventi estékre. Kérünk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, te hívd el az ige hallgatóit, s kérünk, Urunk, hogy te áld meg a te igédet, hogy erővel és hatalommal, szent lelked ereje által szólalhasson az meg közöttünk, minnyájunk lelki adventi épülésére. Kérünk, Úr Jézus, hogy kísérj bennünket végig életünk útján, és kérünk téged, hogy növeld a mi hitünket, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, hogy fel tudjuk emelni szemünket, Urunk, te reád. Így hagyjuk el mindazt, Urunk, ami számunkra nem szükséges, hanem megterhelő. Segíts nekünk, Urunk, hogy merjünk elengedni dolgokat az életünkből, merjük letenni a te kezedbe, hogy ne teltház legyen a lelkünk ajtaján, mikor Krisztus zörget adventi csöndben, hanem engedd meg, hogy legyen sok hely, egész lelkünk, ahová Jézust behívhatjuk. Kérünk, Atyánk, cselekedjél, és szent lelked által nevelj, formálj, és taníts minnyájunkat. Jézusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.